Jó reggelt kívánok, robog tovább a hétvégi menetrend, és a következő szűk fél óra még mindig a Stílusos Vidéki Éttermiség Egyesületről szól.
Egy életem magazinműsor Babik Edittel, a világ összes színével.
Ruprecht Lászlóval, a Stílusos Vidéki Éttermiség Egyesület elnökével Babik Edit beszélget.
Megnéztük, hogy milyen nemzetközi kapcsolatai vannak a Stílusos Vidéki Éttermiség Egyesületnek, és ugye a franciáknál hagytuk abba, és azt mondtam, hogy ha van még folytatás, akkor folytassuk most azzal, és itt a szünetben kiderült, hogy igen, van még. Egyéb területen is.
Így van, maradjunk az ázsiai vonalnál, tehát van egy szingapúri kapcsolatunk is, ővelük majd szeretnénk igazság szerint oktatással kapcsolatos, de alapvetően bor és gasztrokultúrával is kapcsolatos vendégkört szeretnénk idehozni, illetve az is felmerült, hogy innen Magyarországról olyan szakemberek menjek ki, akik egy kicsit az ázsiai gasztronómiával is találkozzanak, illetve tanuljanak. Ez most fog majd kiépülni, tehát ez a tavalyi évben kezdődött el. Inkább azt mondom, hogy ez egy már szinte nevetséges, de hogy megint egy hosszú távú dolog. Majd augusztus végén fognak érkezni Szingapúrból, ugyanis azt terveztük, sőt, bocsánat, szeptember elején, hogy nekik is azért bemutatjuk nagyjából az országot, hogy milyen lehetőségek vannak, akár oktatás szempontjából, akár borkultúra szempontjából, hiszen a Nevin úr, akivel kapcsolatban vagyunk, ő most pont írta nekem, hogy Indiába kinevezték főborászattal kapcsolatos oktatónak, illetve szakembernek. Vele Szingapúrban találkoztam egy oktatási központban, és akkor fogalmazódott meg bennünk, hogy jó lenne egy ilyen magyar, szingapúri és ázsiai vonalat kiépíteni, és ehhez még majd csatlakozik alapvetően felvidéki barátaink, akik utazási irodát üzemeltetnek, az ő részükről pedig skandináv beutaztató cégeket kerestünk meg, és ilyen gasztroprogramokat, borászati programokat első körben ugyebár a svéd, ennek az éttermeibe szeretnénk eljutatni, de nekünk az se probléma, hogyha más helyekre is eljutnak az országban.
Ha alaposan szétnéznek itt nálunk,
ugye? Így van, tehát hogy az első lépést meg szeretnénk tenni. Egy kicsit kezünkbe vesszük a sorsunkat, én mindig úgy mondom, hogy nem csak az országos turisztikai programokra kell várni, meg ezekben részt venni, hanem igen, meg ülcsörögni, és akkor várjuk, hogy lesz, vagy nem lesz, hanem inkább akkor mi is megpróbáljuk ezt segíteni, mert ami nekünk jó, az alapvetően az országnak is jó. Úgyhogy ezek a nemzetközi kapcsolataink, amik az utóbbi egy-két évben kezdtek jobban megerősödni. Most már nekem is azért több időm van ezekkel foglalkozni, és hála Isten, hogy olyan személyeket is találtam külföldön, illetve Magyarországon is, akikkel nagyon szépen együtt lehet dolgozni, és nagyjából azonos felfogásunk, filozófiánk van így a gasztronómia, meg a borkultúra, a sajtkultúra, illetve ami a gasztronómiához tartozó egyéb turisztikai ágazatokon.
Egyébként ezt akartam is kérdezni, hogy könnyű főzni például egy szingapúrinak?
Abszolút könnyű. Gulyás levest kell készíteni.
Igen?
Nem, hát ugye már volt nálunk, amiről már beszéltünk, ez a nagy gasztronómiai forradalmi elásta a gulyás leves, de hát ki kellett ásni ismét a csatabárdot. Egy titka van, hogy jó alapanyagból és tényleg jól kell főzni, mert egyébként tényleg egy nagyon jó étel. Tehát sajnos mi ezzel vagyunk azonosítva, ezt jól kell csinálni, és szeretik hát a szingapúriaknak meg, főleg mert ők eleve szeretik ezeket a leveses, húsos dolgokat.
Csípőset is.
Így van, meg különben érdekes, hogy a magyar gasztronómia nagyon közel áll az ázsiaihoz. Az ázsiaiak meg a magyarok is először, tehát a főzés dominál náluk, meg dominált nálunk is, és az egy kreatívabb konyhatechnológia, mert ott azért a méretek, a puhulási idők, az ízek harmóniája, tehát az egy eléggé összetett folyamatról beszélünk, ha csak most csak egy szószról is beszélünk, de hogy például egy magyar és ázsiai ételek a fúziós változata, az kimondottan jó. Mi, amikor legelőször kim voltunk, akkor mangalicás ételeket csináltunk, viszont ezeket a hagyományos, tehát egy ilyen majdnem azt mondom, hogy ez a paradicsomos káposztának egy kicsit újra gondolt változata, de ízekben ugyanaz volt. És nagyon-nagyon tetszett nekik. Ők ugyebár mondjuk egy zellekrémet készítettünk, ez nekik egy különlegesség volt. Nagyon-nagyon szeretik, meg nagyon nyitottak szerintem a magyar konyhára. Arra szoktak panaszkodni, hogy egy-két kilóval többen mennek vissza, de hát Miért lesznek annyit
belőle? Hát azért, mert olyan finom mégis. Beszéljünk akkor az oktatásról, az edukációról, hiszen említetted, hogy ebben is gondolkodtak együtt. A svéd erős hangsúlyt tesz az oktatásra is, az utánpótlásra. Itt mi az, ami szívügyetek?
Mert alapvetően ugyebár a szakmai oktatás mindig két része szeretem osztani. Az egyik az oktatói gárda. Én úgy érzem, hogy az utóbbi időben azért sokat fejlődött, tehát, hogy próbálják az újdonságokat elsajátítani, próbálják ezeket megtanulni és beépíteni akár az oktatásra, természetesen, ahogy a rendszer engedi, az oktatási rendszer, de nagyon sok nyitott és jó oktatóval is találkoztam, és az ő munkájuknak a segítsége lenne szerintem az elsődleges, hogy még mivel tudják esetleg, főleg ezt az új nemzedéket, ami nagyon rövid idő alatt próbált tájékozódni. Ebből a szempontból azért visszagondolva arra, hogy nekünk még be kellett a recepteket rendesen megtanulni, felmondani konyhatechnológiát, tehát ez nem biztos, hogy náluk ez alkalmazható. Illetve ha már beszéltünk itt a desztinációs, illetve a magyar nyersanyagokról, az nagyon jó lenne, hogyha a desztinációs szinten az alapanyagok már a helyi oktatásba belekerülnének. Ezért is a franciákkal közös munkánkban, és megint a Kisléptéki Egyesületet nem akarom kihagyni, mert ők velük nagyon sokat dolgozunk együtt, ők inkább a svédnél az agrárvonalat viszik, és nagyon jó példa arra, hogy a Szatmár-Bereg megyében a Potor Melinda, ő ugyebár minden, ami Szatmár-Beregnek a megálmodója, ő összegyűjtötte azokat a nyersanyagokat, amikből mi már ételeket készítettünk rendezvényeken. És pont ez a lényege az oktatásban is, hogy a nyersanyag is technológia alapú, tehát jelen pillanatban módozatokat, ételeket tanulnak Magyarországon, külföldön pedig inkább nyersanyag és technológiák, és ezáltal a kreativitások is sokkal jobban fejlődik, mint hogy adott ételeket tanulgatnak meg. Én saját magamnál látom azt, hogy amikor valami ételt kell nem kitalálni, mondjuk én viszonylag sok ételt találok ki ebből kapcsolódóan, hogy egy kicsit kreatívan próbálok megközelíteni a szakmát, de mindig beugranak ezek a régi, amiket megtanultam, ezek a régi beidegződések, és sajnos, amikor fáradt az ember, és nem nagyon tud gondolkodni, hogy úristen, most akkor mit, meg jaj, nagyon kéne ez a menü, akkor beugranak régi beidegződések, és ez nem biztos jó. Ugye már a séfeknek mindig azt mondják, hogy két múzsája van, az egyik az a nyersanyag, a másik meg az idő. Ebből a szempontból néha így megnehezítjük a dolgunkat. Tehát visszatérve végülis az eredeti kérdésedre, az nagyon fontos lenne, és ebbe azért több iskolával is együtt szeretnénk dolgozni, meg együtt is dolgozunk, hogy ismerjék már meg a gyerekek azt, hogy a környezetükben milyen termelők vannak, milyen piacok vannak. Ez nagyon fontos lenne, mert lehet, hogy egy tanuló esetleg a séfjének mondja, de hát séf úr, találkoztam egy ilyen nyersanyaggal, és hogy esetleg ez be tud-e kerülni. És ezért meg hát a későbbiekben, ha majd kialakul benne, és mivel most már azért viszonylag hamar séfek lesznek a igen, fiatal szakácsok, ezért nem baj, hogyha azért már úgy gondolkodik, hogy nem csak a nagy vállalatok vagy a nagy beszállítóktól kell rendelni, hanem mi van a környezetükben. De az iskolán kívül azért nagyon fontos azoknak az éttermeknek a működése, meg hogy állnak a tanulókhoz, akik ugyebár alkalmazzák őket, mert ott fogják igazából megszeretni a szakmát, és ez nagyon-nagyon fontos.
Egyébként mennyire vonzó a mai fiataloknak ez a szakma? Ugye azt látjuk, hogy a séfek kijöttek a konyhából, tehát láthatjuk őket, már láthatjuk a tévéképernyőn is őket, már megfoghatjuk őket, már jelen vannak, ugye nem bújnak el a konyhában. Ugyanakkor szerintem ez a szakma egy rendkívüli állóképességet, kreativitást, ahogy te is mondod, és ez az idő, ami mindig sürget, hiszen ott a vendég érkezik a csoport, ki kell találnom határidőre valamit, szóval mennyire látod, hogy vonza a fiatalokat?
Hát a statisztikákat nézem, akkor nem nagyon látom, de szerintem ez régebben is így volt, tehát ez nem egy családbarát szakma, azt kell, hogy mondjam. Tehát ez egy életforma. Viszont én mindig azt mondom a fiataloknak, hogy tűzzenek ki célt maguknak, hogy mit miért csinálnak. Tehát az elején minden nehéz, az első munkahely, meg kell szokni, ő neki meg kell szokni azt, hogy ez egyáltalán egy milyen világ, őt is meg kell, hogy szokják, hogy ő milyen. Tehát ez ebből a szempontból egy nagyon nehéz, tehát nem mondom, hogy könnyű szakma, viszont nagyon sok szép oldala van. Természetesen nem mindenkiből lesz séf, meg nem mindenkiből lesz akár Michelin csillagos séf, de mindig törekedni kell, hogy az adott helyzetben a legjobbat hozza ki, aki készíti. Mindig vannak kreatívabb emberek, mindig vannak vezető típusúak, az nem biztos, hogy jobb különben, mint akár a kreatívabb, de ez egy nagyon összetett szakma, és nagyon jól mondtad. Tehát itt HR-esnek kell lenni, egy logisztikai szakember.
Gazdasági szakértő.
Gazdasági, igen. Így van. És emellett azért nem baj, hogyha...
Marketinges ma már.
Így van, nem baj, hogyha jól főzöl. És azért ebbe a változó, meg a kommunikációra épülő világban lehet, hogy ebben az országban nagyon sok olyan étterem van, akire nem is tudunk, jó étterem, vagy jól főznek, és esetleg csak a helyiek tudják, de meg vannak vele elégedve. Tehát ebből a szempontból én azt mondom, hogy nagyon sok helyre el lehet jutni. Nekem még a 90-es években az volt a motivációm, hogy majd külföldre eljussak, nagyon sok helyre eljutottam, tehát végül is ezt meg tudtam valósítani, és emellett egy alkotást. De azért az első pár év, illetve a tanulási időszak, azt is mondhatom, talán 10 év, az azért nagyon kemény, viszont hogyha valaki betartja azt a fajta fejlődési sorrendet, amit kitűz magának, és célirányosan olyan helyekre megy el, bárhogy is beszélnek, vagy bárhogy is viselkednek, de úgy építi fel a karrierjét, akkor ez a 30-as éveitől már azért kisimulhat, vagy 28-29, attól függ, hogy ki milyen helyen tanult. Egy biztos, hogy most már azért többen kipróbálják magukat külföldön. Hazajönnek, és akkor én mindig azt mondom, hogy ha hazajön valaki, akkor először még minden bizonnyal azt fogja csinálni, amit külföldön tanult. Ez természetes, tehát én is, amikor új helyre mentem, akkor a réginek a jobb részét azt mindig magammal vittem. Viszont akkor derül ki valakiből, hogy milyen szakember, vagy milyen szakács, amikor már önállóan kell az akár az ételeket kialakítani, és a saját stílusát, tehát minden séfnek, ugyanúgy, mint egy festő is aláírja a képét, tehát minden séfnek meg kell lenni a névjegyének. És ezért kicsit baj is, hogy ez a rengeteg információ egy kicsit egysíkúságot adott a gasztronómiának, és majdnem mindenhol ugyanazt a szószt kapja az ember. Tehát, hogy pont ez az egésznek a lényege, hogy legyen meg az én stílusom. Ha arra bárki bármit mond, fogadjam el, hogy esetleg ő ezt úgy érzi, és hogyha úgy látom, hogy akár igaza van, akkor egy picit próbálják javítani, de mindig legyen az én saját stílusom és az én saját gondolatom. Ezek évek után úgyis le fognak tisztulni.
Már tudjuk, hogy a kis fiatal Rupi miért akart szakács lenni, hogy eljusson külföldre, megismerje a világot. Ugye ennek a műsornak az a címe, hogy Egy életem, és meg szoktam kérdezni a turisztikai szakembereket, hogy miért tették fel erre az életüket? És hogyha most már tovább tekintünk a kezdeti célon, akkor Ufret László hogyan fogalmazza meg, hogy mi az ő névjegye, mi az ő stílusa? Ugye ma már gasztronómiai tanácsadó is vagy, rengeteg szövetséggel tartod a kapcsolatot, külföldön is ismerik a nevedet, itthon is ismerik a nevedet, szóval Rupi, neked mi az, ami a te stílusod, a te védjegyed, vagy az örömforrásod ma ebben a szakmában?
Hát ez jó kérdés. A feleségem mindig azt mondja, hogy nagyon jól bánok az ízekkel. Ez nagyon nehéz megfogalmazni, tehát ez egy jó kérdés. Érdekes, hogy így visszagondolva egy kicsit ilyen szentimentálisan, amiért örülök, hogy ezt a szakmát választottam, hogy a szakmai fejlődés mellett emberileg nagyon sokat fejlődik az ember. Tehát nagyon sok emberrel találkozik, embereket ismer, lát hibákat, a saját hibáját is ugyebár megtapasztalja, de mások hibájából is tanul, életsorsokat lát, tehát akár vendégeknél, akár a szakmában, és ezekből folyamatosan szerintem tanul. És a szakmai oldal az egy dolog. Én mindig úgy próbáltam viselkedni mindenkivel, hogy ha fiatal szakácsról volt szó, mint ahogy én elvárom azt, hogy a gyermekeimhez szóljanak, hogyha egy mosogatóhölgyről vagy idősebbről, akkor mintha a szüleimmel beszélnének. Tehát, hogy a tisztelet az nagyon fontos szerintem ebbe a szakmába. Itt van most ugyebár egy Gordon Ramsay stílus, ami nem az én világom. Mm-hmm. Tehát az például abszolút nem az én világom. Elfogadom, hogy így is el lehet érni valamit, de én inkább az emberi oldalával közelítem meg a dolgokat. Inkább ilyen művészlélek vagyok. Tehát szeretem azt, hogy például nekiállok főzni, főztem valamit, és ezt úgy csináltuk, de akkor most rakjunk bele ezt, rakjuk, tehát egy kicsit próbálgassuk. Ebből a szempontból biztos, hogy már nehéz lenne nekem éttermet irányítani, mert én abszolút nem szeretem az egysikuságot. Tehát az, hogy egy étel mindig úgy úgy megy ki, az, az számomra, és ez valahol rossz, de éppen ezért inkább már csak rendezvényeket csinálok, mert akkor mindig mondom, hogy ez most így, és akkor soha
és
többet nem fog, így van.
Ruprecht Lászlóval, a Stílusos Vidéki Éttermiség Egyesület elnökével Babik Edit beszélgetett.
Egy életem magazinműsor Babik Edittel, a világ összes színével.
A hírek után szintén turizmussal folytatjuk, de egészen más hangulatban. Maradjanak velünk, azonnal jön a következő állomás itt a hétvégi menetrendben.